Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Istennek lelke szállj le most miközénk, szenteld meg szívünket, szenteld meg bűnbánati Isten tiszteletünket. Amen. Mennyei édesatyánk, szívünkből szólt az éneknek minden szava. Azért könyörgünk mi is, ne büntess úgy, ahogyan érdemelnénk. Érdemeink szerint csak a kárhozat, ami jogos jutalmunk, ez jár, ez az, ami való nekünk. Sok bűn terhel mindnyájunkat, azért könyörgünk, bocsáss meg ezekért. Imádkozunk, Urunk, hogy ne csak az ének szó fejezze ki a bűnbánatunkat, hanem hogy őszinte összetörettetést előtted. Add, Urunk, hogy őszintén tudjuk mondani, én Istenem, irgalmazz kérlek én nekem. Urunk, köszönjük neked azt, hogy te tudsz olyan szót szólni, ami által megújulunk. Hallottuk ezt az elmúlt este is, olvassuk a Szentírásban többször, amikor az Úr Jézus azt mondta, eredj el, és többé ne vétkezzél. Urunk, egy szó, a te bűnbocsátó szavad mindenre elég. Segíts, Urunk, hogy tudjuk meglátni a bűneinket, megbánni azokat, és tudjuk elfogadni azt, hogy te megbocsátottál. És add, Urunk, hogy ahogyan zárult az ének, úgy legyen igazi örömünk, most is, és majd az úrvacsorától való távozáskor, hadd tudjuk mondani, nincs kétségem, megvígasztaltál. Kérünk, Urunk, a te vígasztaló kegyelmedet, bűnbocsátó szeretetedet áraszt kiránk ezen az estén, az úrvacsora alkalmával. Szeretnénk, Urunk, megújulni. Cipelünk terheket, amelyeket mások is ismernek, de olyanokat is, amiről mások nem tudnak. Segíts ezektől szabadulni, gyógyulást találni. Köszönjük, Urunk, hogy most is így akarsz hozzánk szólni. Tégy készségessé, igéd meghallására, megértésére. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom Mózes második könyvéből. Mózes második könyve 12. részének 21-től a 33. terjedő versekből. A 10. csapás története Mózes második könyve 12. részének 21-től 33. terjedő verseiben így olvasható. Azután összehívta Mózes Izrael összes véneit, és azt mondta nekik, fogjatok hozzá, vegyetek magatoknak juhokat nemzetségenként, és vágjátok le a páskát. Vegyetek egy köteg izsópot, és mártsátok az edényben levő vérbe, azután érintsétek meg az edényben levő vérrel a szemöldökfát és a két ajtófélfát. Senki sem menjen ki közületek reggelig a háza ajtaján. Amikor átvonul az Úr, hogy megverje Egyiptomot, és meglátja a vért a szemöldökfán és a két ajtófélfán, akkor kihagyja az Úr azt az ajtót, és nem engedi, hogy bemenjen a pusztító a ti házatokba, és titeket is csapással sújtson. Őrizzétek meg ezt az igét. Örökre szóló rendelkezés ez nektek és fiaitoknak. Amikor bementek arra a földre, amelyet az Úr ad nektek, ahogyan megígérte, akkor is tartsátok meg ezt a szertartást. És ha majd megkérdezik tőletek a fiaitok, hogy mit jelent ez a szertartás, akkor így feleljetek. Az Úr páska áldozata ez, mert kihagyta Izrael fiainak a házait Egyiptomban, amikor megverte Egyiptomot, de a mi házainkat megkímélte. Ekkor mélyen meghajolt a nép, és leborult. Azután elmentek, és úgy cselekedtek Izrael fiai, ahogyan az Úr parancsolta Mózesnek és Áronnak, úgy jártak el. Történt azután éjfélkor, hogy megölt az Úr minden elsőszületet Egyiptom földjén, a trónján ülő fáraó elsőszülöttjét csak úgy, mint a tömlöcben levő foglyok elsőszülöttjét, és az állatok minden elsőszülöttjét. Azon az éjszakán fölkelt a fáraó és összes szolgája, meg valamennyi egyiptomi, és nagy jajveszékelés támadt Egyiptomban, hiszen nem volt ház, ahol ne lett volna halott. A fáraó még éjszaka hivatta Mózest és Áront, és ezt mondta: induljatok, menjetek ki az én népem közül Izrael fiaival együtt, menjetek és tiszteljétek az Urat, ahogyan kívántátok. Vigyétek juhaitokat és marháitokat is, ahogyan kívántátok, csak menjetek. Kérjetek áldást rám is. Az egyiptomiak is erőltették, hogy sürgősen bocsássa el a népet az országból, mert ezt mondták: így mindnyájan meghalunk. Kedves testvérek, vannak olyan emberek, akik sokszor nem mondanak igazat. Ismerjük ezt. Idővel kiderülnek persze a dolgok, és nem véletlen a közmondás, hogy hazug embert hamarabb utol lehet érni, mint a sánta kutyát. Mindig kiderülnek ezek a dolgok. Maga az Úr Jézus is azt mondta, hogy nincs olyan rejtett dolog, ami napvilágra ne jönne. Előbb vagy utóbb, idővel világossá lesznek ezek. Azok, akik ilyen mentalitással vannak, azoknak egy idő után a környezetük nem hisz. Legyintenek rá, mert sokszor csalódtak már a szavaiban. Aztán vannak olyan emberek is, akik sokszor tréfálnak. Olyan módon tudnak némelyek tréfálni, olyan komoly arccal, hogy a hallgatóság nem tudja eldönteni, most igazat mondanak, vagy nem. Történt már velem is ilyen. Olyan erősen becsaptak, hogy a végén egy fél napig kacagtak rajtam, aztán utána is még évekig emlegették fel, hogy én mennyire belettem csapva. Nem rossz szándék volt, tényleg egy tréfa volt, de annyira hihetően csinálta az illető, és a környezet is partner volt ebben, mikor látták, hogy engem könnyű megvezetni ebben a egyébként tényleg tét nélküli dologban, hogy sokáig emlegették. Hát ilyenkor az a gond, amikor valaki így tréfál, hogy egy idő után, amikor komoly dologról van szó, akkor az ember bosszankodik, és azt mondja, hogy ez most nem vicc, most hagyjuk a tréfát. Tessék komolyan venni, amit mondok. És hát vannak olyanok, akik pedig komoly embernek tűnnek, de idővel megismerjük, hogy nem mindig állják a szavukat. Megígérnek valamit, aztán vagy betartják, vagy nem. Hát nagyon kellemetlen ez is. Ezek nem tréfálnak, ezek nem hazudnak, csak éppen nem veszik komolyan a szavukat. Borzasztó kellemetlen, biztosan mindnyájan átéltük már, amikor valaki valamit megígér, és aztán mi várunk, számítunk rá, sem történik semmi. Az emberek többségével mindhárom felsorolt dolog előfordul. Azt gondolom, hogy ez mindnyájunkkal megtörtént már. Mind a három. Volt, hogy hazudtunk, füllentettünk. Biztos volt már olyan, hogy tréfálkoztunk, és olyan is volt, hogy valamit megígértünk, és nem tartottuk be. Akiknél ezek közül valamelyik sokszor megtörténik, azokban nem tudunk bízni. Egyszer-egyszer nyilván előfordul mindnyájunkkal, de amikor sokszor bármelyik ezek közül, vagy akár mindegyik, egy idő után nem tudunk bennük megbízni. Amikor pedig valakiben nem tudunk megbízni, ott akármilyen jó is volt valaha a kapcsolat, akár baráti, akár szoros kapcsolat, az elkezd lelazulni. Esetleg nevezhetjük az ilyen kapcsolatokat haverságnak, amikor nincsen tétje a dolognak, csak összejövünk beszélgetni, meccset nézni, vagy ehhez hasonló, de igazi mély barátság ilyen emberekkel nem igazán tud kialakulni. Mert nincs bizalom. Sajnos egyre természetesebbé válik, hogy nem bízunk egymásban. És ebben benne van az is, hogy a bennünket körbevevő hírek erre ráerősítenek. Most olvastam az interneten, hogy több weboldalon is felhívják a figyelmet, ne higgyenek az emberek a Facebookon terjedő tanácsnak, hogy valami olasz orvos állítólag megtalálta az ellenszert, és nem tudom, mit kell csinálni, hogy ne kapja el valaki ezt a bizonyos koronavírust, vagy meg tudja gyógyítani. És ezt olyan komolyan írják, hogy fantasztikus. De egyik ismerősömmel történt az, hogy valamilyen betegségben van, és ő szintén a Facebookon talált erre nézve egy rendkívül ígéretes gyógymódot, és még jó, hogy kért tanácsot, mert arról is kiderült, hogy csak pénzlehúzás. Ez egy szörnyű dolog, amikor beteg emberekkel így próbálnak nyerészkedni. És zsugorodik a bizalom. Fogy a bizalom. Úgy általában a társadalomban, meg hát szomorú, hogyha egymás iránt is. És talán még Istennel is így van sok ember. Talán úgy gondolják, hogy nem kell azt olyan komolyan venni. Persze, persze, hát el kell menni templomba, meg kell tenni, amit meg kell tenni, be kell fizetni az egyház fenntartói járulékot, meg ehhez hasonló, de azért túl komolyan nem kell ezt venni. Ki tudja, hogy hogy van ez, halál utáni élet, meg ehhez hasonló. Nem kell ezt annyira komolyra venni. Aztán volt ennek a bizonyos híres orgonistának, Varnus Szavérnak egy könyve, ami már vagy 20 éve jelent meg, és az a címe, hogy Isten megbocsát, ez a mestersége. Azaz, hát mintha azt mondanánk, ezért tartjuk, ezért van Isten, hogy megbocsásson. Úgy is végül megbocsát. Hát kedves testvérek, a mai íge egy nagy felkiáltójel, hogy ez nem így van. Egy nagy felkiáltójel, hogy Isten állja a szavát, nem tréfálkozik, nem viccel, nem csap be, és nem felejtkezik el. És emellett pedig egy nagy felkiáltójel, hogy van ítélet. Van ítélet. Ott volt a 9 csapás, amit átéltek a fogságban az egyiptomiak, hiszen Isten azt akarta, hogy engedje el Izrael népét, de a fáraó kemény maradt, folyamatosan minden csapás után. Ő ugyanezt csinálta. Eleinte azt mondta, engem nem érdekelnek a csapások, nem engedem el a népet. Utána aztán minden csapást követően már mondta, hogy jó, mehettek, csak kérd Istent, hogy bocsásson meg, aztán visszavonta a szavát. A 10. csapás azonban olyan volt, amit Isten így ígért meg, ezután el fog engedni benneteket, ez biztos. A 10. csapás a legkeményebb, az első szülöttek halála. Mikor erről olvastam gyerekbibliában, gyerekkoromban, és már úgy képes voltam jobban átgondolni, szíven ütött a történet, mert én is első szülött vagyok. Elgondolkoztam rajta, hogy ha én akkor éltem volna, ugyanez a helyzet történik, és az én apám meg anyám ezt nem veszi komolyan. Ott az én bőrömre megy a vásár. Ott én vagyok az, aki életben marad, vagy meghal. Azt mondja Isten Mózesen keresztül, mindenki meghal, aki nem engedelmeskedik. Ez a csapás. Nagyon fontos, nem arról beszél, hogy a zsidók automatikusan megmaradnak. Azt mondja, azok maradnak meg, akik hisznek nekem. Akik megteszik, hogy bekenik az ajtófélfát, olyan módon, ahogyan mondtam, akik levágják azt az egyéves hímbárányt, a hibátlan bárányt, nem azt, amelyik már holnap után valószínűleg magától is megdöglik, amit már nem vágunk le és megsennénk a család sem, mert már rosszul vagyunk tőle, hanem a hibátlant. Levágjátok, és a vérével bekenitek az ajtófélfát. Aki ezt megteszi, aki elhiszi, hogy ez a megszabadulásnak a kulcsa, azok megmenekülnek. Nem automatikus a szabadulás. Annak jár, aki hisz. És ugye ez, hogy hisz, hát persze, hiszek én az Istenben, a magam módján szokták ezt mondani, mondhatták volna az izraeliek is. Hiszek én a magam módján, ez engem nem érdekel, én a szép ajtófélfámat nem fogom összekenni, hogy fog az kinézni, csupa vér, majd a legyek rászállnak, meg ehhez hasonló, imádkozom én rendesen itthon a családommal, nem lesz semmi baj. Megmenekülne egy ilyen család, vagy megmenekült volna? Nem. A menekülés útja az, amit az Isten mondott. Ahogyan kijelentette. Vagy annak engedelmeskedik az ember, vagy nem marad meg. Nem viccel. Az Úr nem tréfálkozik, nem csap be, nem vezet félre, és nem szegi meg az ígéretét. Amit mondott, két lehetőségünk van. Vagy rábízni magunkat, hinni neki, vagy elveszünk. Le kell vágni a bárányt. Vér, halál, a bűn büntetése. Nem lehet megfizetni pénzzel, nem lehet ledolgozni munkával, nem lehet leszolgálni. Vér, halál. A bűn halálos. Isten már itt ezzel megmutatta, hogy mit jelent a vétek. Azt is mondja Isten a törvényben, hogy az elsőszülött vérével kellene áldozni, a családban az elsőszülött vérével, de megválthatja egy állattal, a bárányjal az elsőszülöttjét a család. Ahogy mondtam, hibátlan, egyéves hím kell, hogy legyen. Egyéves hím, hibátlan, és le kell vágni. Benne van az erő, a jövő, ebből még lehetne valami. És azt mondja Isten, ezt vágd le. Fájjon neked is. Értsd meg, hogy ára van a szabadulásnak. Amire te azt mondod, hogy ez még nekem olyan jó lenne. Mi terveim lehetnének vele? Azt áldozd oda. Van egy gyülekezeti tagunk, nem mondok bővebbet róla, mert nem hatalmazott fel, hogy ilyenről beszéljek. Ő sokat szokott arról beszélni nekem, hogy mit nevez áldozatnak. És mindig elmondja, hogy nem áldozat, amit feleslegből adok. Az az áldozat, ami fáj. Amit nehéz odaadni, ami hozzám nőtt, ami nekem fontos. Isten parancsát komolyan kell venni. Aki nem kente be az ajtófélfát, ott az elsőszülött meghalt. És ez megint csak egy óriási teher, hogy az elsőszülött. Még csak azt se tudja mondani, mondjuk egy apa, hogy hát én voltam a hibás. Én nem hittem. Akkor nekem kell elpusztulni. Hanem fizetett a gyermek. Óriási fájdalom lehetett, és ezt szenvedte meg különösen is, például a fáraó. Amikor azt kellett látnia, hogy ő keménykedik, ő csak azért se hisz Mózesnek, ő csak azért se hisz a felszólításnak, és íme a gyermekem. Az ő élete ment el, halt meg. Ez a történet mindnyájunkat figyelmeztet, és egy nagy felkiáltó jel kell, hogy legyen, hogy Istennek a szavát komolyan kell venni. Nem lehet félváról. Kísértés embereknek az, hogy templomba járó embereknek is, hogy ilyen áhítatos könyveket olvasnak, amiben bátorító üzenetek vannak. A Biblia egészét nem. És akkor folyamatosan minden napra van valami jó kis bátorító ige. Valami kis vígasztalás. De Isten nem csak ezekről beszél. Nem csak azt mondja, hogy szeretlek benneteket. Nem csak azt mondja, hogy szép jövőt akarok nektek adni. Hanem azt is mondja, hogy térj meg. Hogy hagyd el a bűnöket. Vagy azt mondja, hogy ez valamit nem jól csinálsz. Ezeket el kell hagyni. És nekünk így kell készülni az úrasztalához. Mint akik vágynak arra, hogy változzanak. Mert Isten komolyan küldte el a fiát, és feláldozta értünk az egyszülöttet. Az ő vére a hibátlan, a tökéletes, a szeplőtelen báránynak a vére, a szabadításunknak az ára. Áldott legyen ezért az Úr. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked azt, hogy ilyen nagy árat vállaltál értünk. Mi ezt nem tudjuk elképzelni, hogy meg tudnánk tenni valamelyik gyermekünket, unokánkat, bárkiért is feláldozni. Még magunkat ő értük, igen. De hogy őket másokért vagy önmagunkért, ez számunkra elképzelhetetlen. Ez a szeretetnek és az áldozatnak olyan foka, ami a mi befogadó képességünket meghaladja. Ezért csak állni tudunk a te irántunk való elmondhatatlan szeretetet fölött, és magasztalni tudunk azért, hogy vállaltad ezt az óriási árat értünk. Bizonyára voltak ott akkor olyanok, akik sajnálták levágni azt az egyéves bárányt. Sajnálták, mert nem hitték el, hogy ez az ár. És Urunk, sokszor mi is sajnálunk áldozatokat hozni, érted, akaratodért. Érezzük, hogy valami nem jó az életünkben, hogy változtatni kellene, de az árát nem akarjuk megfizetni. Imádkozunk, Urunk, hogy ezekre nyitogasd a szemünket, és erősítsd meg az eltökéltségünket, elkötelezettségünket arra, hogy amire elvezettél, azokban változzunk, azokban újuljunk, úgy, ahogyan azt te szeretnéd. Kérünk téged, Urunk, hogy így áld meg a hétvégénket, az úrvacsorára készülést. Segíts, Urunk, hogy egy olyan bőti időszak következzen az életünkben, amely mindnyájunknak a lelki épülésére javára van. Add, Urunk, hogy a húsvét ünnepét majd úgy tudjuk ünnepelni igazán, mint akik keresztül mennek a teljes bűnbánaton el egészen a feltámadás ő új élet öröméig. Imádkozunk, így erősíts meg bennünket, segíts, hogy tovább gondolhassuk ígédet, szavadat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik az Úr Jézus Krisztust. Amen.